Világ első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország energiaellátásának biztonságáról egyeztet a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, annak érdekében, hogy a krízis ellenére is rendelkezésre álljon a szükséges kőolaj és földgáz mennyiség változatlan áron. Szijjártó Péter találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és kifejtette, egyrészt az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a barátságvezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon. Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljes globális tengeri olaj- és földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a hormúzi szoros lezárásával. Nemrég két kárpátaljai magyar került Ukrajnában orosz hadifogságba, Szijjártó Péter reményei szerint ők most vele együtt eljöhetnek Oroszországból. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitelblokkolására. Holnap a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé 8 forinttal emelkedik, miután ma is drágultak az üzemanyagok. Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató nemrég arról beszélt az ATV műsorán, a hétvégén kitört iráni háború miatt veszélybe került a világ kőolaj, dízel és gáz kereskedelmének jelentős része, emiatt emelkednek az árak. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély ekkora, nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Az amerikai elnök azonnali hatállyal utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztés Finanszírozási Társaságát, hogy kedvező feltételekkel biztosítson politikai kockázati biztosítást és garanciákat a perzsa öblön áthaladó tengeri kereskedelem minden résztvevőjének. Donald Trump a közösségi oldalán hangsúlyozta, a biztosítás minden hajózási vállalat számára elérhető lesz. Szükség esetén az Egyesült Államok haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tankerhajó kíséretét a hormúzi szoroson keresztül. A bejelentés után az olajár csökkenni kezdett. Elindult az első mentesítő járat Magyarországról Jordániába, közölte még délelőtt a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, olyan magyar állampolgárokat hoznak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt. Ammánból jön vissza a gép 83 magyar, 2 román, 1 szlovák és 1 kolumbiai állampolgárral a fedélzetén. Irán térségében továbbra is rossz a helyzet, előző éjjel is folyamatosak voltak a rakéta és drón támadások az arab országokkal szemben, így továbbra is komoly légtérzárak és korlátozások vannak érvényben, sok helyre gyakorlatilag lehetetlen a repülés. Mentesítőjárat holnap is indul, Jordániába, pénteken pedig az egyiptomi Sharm el-Sheikh következik. Közös terrorellenes műveletet indított Ecuador és az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai déli parancsnokság a BBC szerint. Az okokról csak annyit közöltek, hogy az illegális drogcsempészet ellen lépnek fel. Nagyjából egy éve nyilvánította az Egyesült Államok terrorszervezetnek a drogkartelleket, így már katonai erővel is fel lehet lépni ellenük. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe, közölt a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila elmondta, a levélszavazáshoz március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma februárban 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent. A friss adatokra a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár hívta fel a figyelmet. Comba Sándor úgy fogalmazott, történelmi mélyponton van az álláskeresők száma. Emelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió helyett 46,5 milliárd forint áll már rendelkezésre. Az Agrártárca újra meghirdette a kis üzemméretű mezőgazdasági termelők fejlesztésére szóló pályázatát is 15 milliárd forintos keretösszeggel. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, néhol megélénkülő széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamévben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Németh László, belgrádi érsek, a beszélgető társam és témánk a belgrádi érsekség, illetve Szerbia katolikus földrajza. Az épület, ahol beszélgetünk, az Osztrák-Magyar Monarchia egykori követségének az épülete. Híved körülbelül annyi, mint a budapesti Szent Imre városi plébániának, de a feladatod ennél jóval nagyobb.
Szerbia olyan formában, ahogy ma létezik, 2006-ban született meg, ugyanis 2006-ig még Montenegróval egy közös államközösségben volt, Szerbia-Montenegró, úgy is hívták, miután 2000-ben lecserélték a kis Jugoszlávia nevet, meg mindenféle más jugoszláv kombinációt, és 2006-ban Montenegró népszavazásban, Montenegró lakossága népszavazásban úgy döntött, hogy kivál ebből a közösségből, és saját útjaim megy, és látjuk, hogy ez jó döntés volt, mert Montenegro, hanem az idén, akkor jövőre belép az Európai Unióba. Még Szerbia még elég messze van ezen az úton, és próbálkozik közeledni az Európai Unióhoz. Szerbiában a katolikus egyháznak két nagy arca van, ha szabad ezt így mondanom, két teljesen különböző története, tradíciója. Az egyik a délvidéki katolikus egyház, így közös nevezővel. A másik az én érsekségem, amely Közép-Szerbia, ahogy itt hivatalosan nevezik. Az én érsekségem körülbelül 55 ezer négyzetkilométer területet foglal el, ez körülbelül...
Több, mint a Dunántúl, egy több, 60, mint egy fél Magyarország.
60% a Magyarországnak, és ezen van 17 plébánián. Tehát a 17 plébánián 24 pap működik. A plébániák száma Belgrádban magában 5, és 12 Belgrádon kívül. A papok összetétele eléggé vegyes. Most ebben a pillanatban 11 inkardinált papja van az érsekségnek. Utána van 3 ferences, 3 jezsuita, és ezek a szerzetes felépítés, és 5 neokatekumenális utat folytató pap dolgozik a püspökség területén. Tehát egy eléggé vegyes társaság, de hála Istennek a hangulat a papok között jó. Az egyetlen használt hivatalos nyelv az a szerb vagy horvát, attól függ, hogy értékeljük a nyelveket. A könyvek mindenképpen horvát liturgikus könyvek, mert a Horvátországba adják ki őket, és mi csak beszerezzük. Épp úgy, mint a délvidéken szokott lenni, hogy a horvát közösségében horvát liturgikus könyveket használunk, a magyar közösségben Magyarországon kiadott liturgikus könyveket. Tehát ez a mi egyházunk, amely körülbelül 300 ezer katolikus tesz ki a 6,5 millió lakosra Szerbiában. Körülbelül 5%-a, többé-kevés 4%-a. Az adat, statisztikai adatok azok, amelyek, tehát a népszámlálások, amik kijönnek, de tudjuk, hogy a kérdés, a vallási hovatartozás kérdése az teljesen szabad választ, tehát nem muszáj választ adni rá, az egyik dolog. Másik dolog, hogy nagyon sokszor az összeírók nem is kérdezik meg, vagy ki is hagyják ezt a részt. Erről tudnánk többet is mondani. Tehát össze tudatos, nem tudatos, nem fontos, minden esetre az állam az adatokat veszi, azokat, amelyek hivatalosan le vannak írva, és mi nekünk is azzal kell operálnunk, mert ez az egyetlen biztos. A többiről mondhatunk, hogy sokkal több a katolikus, vagy kevesebb. Nem foglalkozom vele, ez egy állandó témakör, hogy hányan vagyunk. Tehát ez a minél kisebb egy közösség, annál jobban szeret a számokra koncentrálni. Én szerintem nem a számok a fontosak, hanem azok, akik vagyunk, hogy milyen minőségben éljük a keresztény hivatásunkat. Tehát ez nagyon fontos. Visszatérve erre a két féleségre a katolikus egyházban, a délvidéken van 4 püspökség. Tehát van Szabadka, amely a legnagyobb, utána a Nagybecskerek, és a Szerémségi Püspökség, amely 2008-ban alapított a 16. Benedek pápa, addig a mai Szerémségi Püspökség a Gyakovár-eszéki egyházterülethöz tartozott, de püspökség nem volt, hanem volt a Gyakovári Püspökség, és annak egyik része. 2008-ban Benedek pápa megalapította az eszéki gyakovári érsekséget, és ugyanabban a pillanatban ugyancsak a szerémségi püspökséget, és szufragán püspökséghez hozzácsatolta a gyakovár eszéki érseki tartományhoz. Tehát ez egy nagyon furcsa egyházpolitikai döntés.
Igen, mert a szufrega, tehát egy más politikai államban, ugye Szerbiában van, de Horvátországhoz tartozik egyházilag.
És a szerémségi püspökségnek a katolikus lakosságának a nagy része Belgrád város területén lakik. Tehát egy olyan szerencsétlen helyzetben van Belgrád, mint főváros, hogy 3 püspökség között van felosztva, egy harmada Nagybecskerekhez tartozik, egy harmada Szerémséghez, és egy harmada az igazi a belgrádi érsekség. Tehát ez is egy hatalmas probléma, és ez történelmileg érthető, hisz a folyók, Száva és Duna majd 1000 évig határ volt különböző birodalmak között, ami normális, tehát abban az időben, de miután már 1933-34-35 táján a az akkori királyi hatalom bekebelezte Szerémség egyharmadát, és Bánát egyharmadát, és hozzácsatolta az újonnan megalakult fővároshoz, Belgrádhoz, tehát követve a nagy példát minden nagy államban, ahol a főváros egy saját adminisztratív egység, és sokkal nagyobb a perifériája, mint a többieknek. Miután Belgrád elkezdett nagyon gyorsan nőni az első világháború után, kellett a terület. És ha az ember megnézi az itteni részt, ahol én lakom, és az én érsekségem terül el, itt Dunától már csak hegyek vannak. És sokkal nehezebb a terjeszkedés, mint a Szerémségben, vagy a Bánátban. Mert mind a két helyen nagyon könnyű építeni az utak, tehát síkság van, a pannóniai síkság, és sokkal gazdagabbak a földek. Tehát nagy részben oda ment a főváros, ilyen irányba ment Belgrád. Az egyház sajnos nem követte, és ez hát ez... Az ember ismer a katolikus egyház normális, mert az egyház mit kövessen, mert az egyházat kell követni, nem meg az egyház kövessen. Van egy ilyen furcsa felfogásunk, hogy mi tartjuk az igazságot a zsebben. Tehát ilyen értelemben abszolút el vagyunk maradva.
Most már bíboros vagy, egyre nagyobb a befolyásod mondjuk, vagy legalábbis elméletben úgy gondolja az ember a vatikáni hivatalok fele. Próbálsz ezen változtatni, hogy...
Hát egyelőre még úgy van, hogy is mondanám, nagyon sok dologra kell figyelni, mondjuk ezt így finoman. Tehát változások a Vatikánban, befolyás az egyházpolitikára, a politikai helyzet, a különböző nemzeti érdeke. Tehát
és,
ez mind hozzá.
És érdelmek.
Az is. Ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy nagyon sokszor az egyház lassan lép. Csak egyet mondjak, a Nagybecskereki Egyházmegye, amely a Csanádi Püspökség, történelmi Csanádi Püspökség része volt, és amelyből kiszakították a trianoni döntések után, csak 1986-ban kapott püspöki formát. Egyházmegye. 86, 18-tól számítjuk, hogy 86-ig. Szabadka már 68-ban. Tehát a kérdés az, hogy akkor miért kellett az egyháznak, vagy a Vatikánnak ennyit várnia, hogy akkor Bánátot is püspökségé emelje fel a püspökségi rangra. Nagyon sokszor nem tudni, egyszerű emberi gyöngeségek, amelyet nagy egyház politikával magyaráznak meg azok, akik erről döntenek, úgyhogy ez mindig hozzátartozott. Ugyancsak a kérdés számomra az, hogy 2008-ban hogy lehet egy horvát egyházi tartományhoz csatolni egy újonnan megalapított püspökséget, amikor Száván át kell menni, és itt van Belgrád és érsekség. Tehát a szufragán püspökségekkel. Tehát egy nagyon fejetlen dolog volt. Az egyetlen magyarázat, amit kapok, mikor kérdezem, hát ilyen, mert itt horvátok vannak, és más a helyzet. És amikor megkérdeztem, hogy akkor Szabadka és Nagybecskerek miért nem tartozik Kalocsához, ahová 1000 évig tartozott, és magyarok még mindig többségben vannak, ez más. Ez más.
Igen.
De csak van egy ezzel kapcsolatban egy hatalmas dolog, amire még tényleg nem reagált a külföldi és még a szerb vélemény formáló csapat, hogy úgy mondanám. Ez pedig a helyzet, amelyben a katolikus egyház most találja magát. Én azt mondtam, hogy Szerbia 2006 óta olyan, amilyen. Ezekkel a határokkal. 2008-as koszovói kiválást azt most én nem akarom tárgyalni, mert egyszerűen ez nem kérdés. Ilyen értelemben van saját püspöksége, önállóak, és úgy élnek más a nyelv.
Igen, de ehhez a püspöki konferenciához
tartozik. Igen, ehhez tartozik Észak-Macedónia és Montenegro is, tehát ez egy eléggé komplikált helyzet. De ami fontos számomra, a katolikus egyház először találta magát egy független országban, amelynek megvannak a világos határai, és ahol a katolikusoknak, hogy meg kell szokniuk, hogy saját országuk van. És hogy nem függnek többé a horvát katolikus vagy szlovén katolikus közösségtől. Mert a Trianon után úgy volt beosztva, hogy a horvát és a szlovén szerzetesek és papok maguk között felosztották a délvidéket. Uh-huh. Tehát Bácska Zágráb alá került, Bánát pedig inkább Ljubljana alá.
Tehát szlovénat.
Tehát a szlovénat. Azért voltak szlovén szerzetesek Belgrádban mindenfelé, voltak horvátok is, de a szlovénok nagyon is jelen voltak, ami magyarázható azzal is, hogy szlovénok voltak itt, jöttek ide dolgozni, és letelepedtek, és hozták magukkal utána a szerzeteseket. Tehát volt egy ilyen szláv világ, amely ma már nem mérvadó. Tehát a szerb nyelv az mérvadó, de a szerb nyelv nem mérvadó a katolikusok számára. És a horvát egyházi kultúra ugyancsak nem kellene, hogy mérvadó legyen, mert 75% az összes katolikusnak Szerbiában magyar anyanyelvű. Tehát most akkor miért kell nekünk abban gondolkodni, hogy megfeleljünk a továbbra is a horvát elvárásoknak, vagy a zágrábi gondolatoknak. Az más dolog, hogy a magyar egyház sajnos abszolút nem foglalkozik a délvidékkel, tehát mintha nem is léteznénk, úgyhogy ez egy fájó pontja a nagy magyar egységnek, úgyhogy tehát semmi kapcsolatunk nincs valójában.
Hát emberi kapcsolatok vannak, de intézményi kapcsolatok nincsenek.
Intézményi nincs semmi, és az emberi kapcsolat is olyan, hogyha nincs intézménye, akkor az emberi mit jelent? Az, hogy meghívnak, ha meghívnak minket máshova is, Bulgáriába is meghívnak. Nem sokára lesz az új Plovdivi Szófiai püspök beiktatás, arra is van meghívás. De az, hogy az ember azt mondaná, az ember szívőhöz közelebb van a magyar nyelv.
Nem is csak arra gondolok, hogy hát Szegeden tanult nagyon sokáig, nem tudom, most is a délvidéki papság.
Hát még volt a Pécs és Szeged és Budapest, meg vagy Róma, tehát ilyen értelemben igen, voltak kapcsolatok, de intézményes formában nem. Például a Magyar Püspöki Konferencia találkozik a románokkal, találkozik a felvidékiekkel, találkozik az osztrákokkal, találkozik a horvátokkal.
És veletek nem?
Ez érdekes. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, úgyhogy nem tudom, minek köszönhető ez. Én minden esetre meg szoktam hívni az elnököket, nagy részben nem szoktak eljönni, de január végén lesz egy püspöki konferenciánk, erre a Székely János mind új elnök el fog jönni, úgyhogy remélem, hogy új fejezetet kezdünk.
Valamikor nem is olyan régen a Magyar Püspöki Konferencia titkára voltál. Kezdeményeztél ilyesmit, vagy arra nem volt?
Nem, voltak. Tehát meghívásokat az formális dolog, kiküldjük a meghívásokat, jön valaki, jön, nem.
De ez a két oldalú kapcsolatnak a intézményes formáját?
Nincs. Úgyhogy, tehát jó, ez van, ezt elfogadjuk, csak hát valahogy azért mondom, mert a horvátok megnyomulnak mindenhol.
Igen.
Úgyhogy mindenképpen jelen akarnak lenni, tehát visszatérve ez a beosztás van, tehát négy püspök, és van a görög katolikus püspök, aki keresztúron van. A
Székely keresztúr?
Székely keresztúron van. Uh-huh. Nem Székely, hanem a Ruszin keresztúr. Uh-huh. Ruszin keresztúron van, Ruszki köztúr. Ott van a székhelye hivatalosan, de Újvidéken lakik, és ott működik. Úgyhogy öt püspök Szerbiából, és a konferencia többi tagjai az négy. Egy Észak-Macedónia, egy Koszovó és kettő Montenegróból. Tehát az a gondolat, hogy legyen külön konferenciánk, ezt már több mint, amióta itt vagyok, 2008 óta állandóan szorgalmazzuk a Vatikánban. Egyelőre még nem értünk el semmit, tehát vannak politikai okok, mert itt a Szent Cég döntés nem nagyon egyezik bele változásokba. Meglátjuk, hogy fog ez tovább menni. Az idén megyünk Katalin a látogatásra, ez lesz az egyik téma mindenképpen az államtitkárságon, amikor erről beszélgetni fogunk, mert látjuk, hogy a dolgok, nekünk fontos lenne, hogy Szerbiában legyen egy konferenciánk, mert akkor volna egy olyan intézményünk, amely tudna kapcsolatot tartani formális szinten a szerb állammal. Most nincs egy olyan intézményünk, mert a konferencia mind olyan, hát nem partner, mivel hogy összeszedett, hogy úgy mondanám, és ez egy gyöngesége az egésznek. Másik gyöngesége, hogy itt mindig a belgrádi érsek a megmondó, mert a pravoszláv felfogás szerint a legmagasabb tekintélyen rendelkezőt, és ez egy érsek, nem pedig a püspökök, tehát a protokoll szerint, ő akkor mindig az állam felé a képviselő. Tehát de ez nem formális.
Igen, de tehát van választás, vagy mindig az elnök a belgrádi érsek?
Nem, választáson.
Választás van.
Azért is van ez, hogy az konferencia nem jelent, mert például az én elődöm albán volt Montenegróból. Tehát az nem partnere a belgrádi kormánynak, hát először is nem itt lakik, nem itt él. És ezért van egy ilyen folyamatos kapcsolattartás, amely egy totál informális. Tehát nem lehet hivatkozni semmire se. Ha jó viszonyban vagy, akkor kapsz infót, kapsz támogatást, vagy akármilyen formában, és nem anyagira gondolok, mert az abszolút egy elenyésző dolog. De egyszerűen nem felel meg a katolikus egyház felfogásának, mert a katolikus egyházban az érsek nem automatikusan az egész egyháznak a vezetője. Tehát ez nem olyan helyzet, és egyébként is a vatikáni zsinat után még a primásoknak a hatalmát is eltörölte a vatikáni zsinat, úgyhogy azok se tudnak úgy fellépni, mint hogy ők vezetnének egy helyi egyházat. Amikor megvan, hogy ott van az konferencia elnöke például, és az a konferencia elnöke plusz a főtitkár mindig azok, akik a kapcsolatot tartják a kormánnyal. Na most ez emberi dolog, hogy ha valaki erős, akkor úgy is beverekszik, és ő fogja magának kikanyarítani az egész hatalmat és a kapcsolattartási rendszert, de ez nem mérvadó, mondjuk meg ezt így, és nem ez volna az ideális, vagy az, amit elvárnánk, hogy normálisan funkcionáljon. Tehát a 300 ezer katolikusból az érsekség körülbelül 25 ezer katolikussal rendelkezik, a belgrádi. Tehát össze-vissza, hogyha számítom a Belgrádban lakó és a Belgrádon kívül lakó, és hát mindenhol szorvány van, ez hozzátartozik. A Belgrádban, a plébániánkon vannak hétköznap is sok program, meg foglalkozás, de Belgrádon kívül Nis kivételével, amely a Belgrád után a legnagyobb központ az érsekség területén.
És a legtávolabb van, gondolom, Belgrádtól a plébániák között?
220, igen, mert amikor idejöttem, akkor két közösségi házat, amelyek plébániák voltak valamikor, azokat eladtam, és egy plébániát Belgrádban megszüntettem, mert ezek tényleg, a belgrádi plébánia megszüntetés az egyébként is nagyon sürgős volt, mert a város fejlődése miatt, és ezek a nem mindig legalizált építések miatt aláásták, egy löszdombon van a plébánia, és ahogy építették ezeket a nagy blokkokat, az egész löszdomb megindult, és olyan két únyi vastag repedések vannak már az épületben, úgyhogy az életveszélyessé vált, és másrészt pedig Belgrádban nem probléma, mert a közlekedés létezik.
Igen.
Tehát tömegközlekedés lehet, hogy nem a legtökéletesebb, de létezik. Tehát igen, lehet utazni, és nem nincsenek akkor a távolságok a plébániák között. Úgyhogy ez van. Kint Belgrádon kívül nagy részben a katolikus élet hétvégére szokott összpontosulni. Annyival, hogy van több mint 50, ezt sose tudom pontosan megkapni az adatot, több mint 50 Adgentes család a neokatekumenális mozgalomnak a családjai, akik gyerekestől eljöttek ide, és itt laknak nálunk.
Az külföldről?
Külföldről. Mm. Tehát vannak Dél-Amerikából és Európából családok. És azok család gyerekestől, mindenestől jönnek, teljesen új életet vesznek fel, megtanulják a nyelvet, és itt kapcsolódnak be az egyház életébe, ők találkoznak hetente. Nem is csak hetente, hanem sűrűbben találkoznak a közösségeikben, és ők hát egy pozitív hatással vannak a közösségeinkre, mert náluk vannak gyerekek. Az, ami a mi katolikusainknál nagy részben már nem nagyon jellemző, mert a mi fiataljaink már elmentek, és megmaradtak az idősebb generáció. Még ezek a missziós családok, akik jönnek, ezek arról is ismertek, hogy négy gyerek alatt nem állnak meg. Van egy horvát családom Szentrődön, Szmederevón, 9 gyerek van. Tehát egy fantasztikus, az a 9 gyerek bevonul, és
megtelik a templom.
3 család van, úgyhogy ez körülbelül 15 gyerek. És ők tartanak hittan, de a saját hittanjuk, a neokatekumenális mozgalomnak meg van a saját struktúrája, és ők azt komolyan gyakorolják, le a kalappa, minden rendben van. Hála Istennek nincs velük olyan értelemben feszültség, mert az, ami nagyobb katolikus országokban néha történik, hogy ők...
Egyház az egyházban?
Egyház az egyházban. Itt nálunk nem probléma, mert ők a jelenlétükkel annyira gazdagítják, hogy a többiek hozzájuk sikulnak.
Tehát itt pozitívum egy
pozitívum egy irányban, mert ebben a szorványban az ő jelenlétük az nagyon pozitív.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Németh László belgrádi érsekkel, Biborossal beszélgettünk egyház megyéjéről, a belgrádi érsekségről, illetve a szerbiai egyház tartományról, amelynek ő a metropolitája. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a szeretett kapcsolatok lényegéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a stúdióban a beszélgető társaimat is, Andit és Olíviát. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok. Az előző adás végén feltettük egymásnak a kérdést, hogy létezik-e az örök szerelem, hiszünk-e az örök szerelemben, a sírig tartó hűségben. Van-e realitása a mai rohanó, állandóan változó, fogyasztói világunkban két ember életre szóló szövetségének? A kérdés most nektek is szól. Mit gondoltok?
Szerintem van örökké szóló szövetség két ember között, mert hogyha már csak azt nézzük, hogy a nagyszüleink szinte majdnem mindenkinek egy életen át együtt voltak vagy vannak, de én nem hiszek abban, hogy a szerelem az örökké tart, mint olyan, mint például a kapcsolatok elején van, mert szerintem egy idő után az már átalakul, és inkább egy nagyon mély szeretet, kötődés és tisztelet a másik iránt fog kialakulni, hiszen akik leérnek egymással 70 évet, azok azért valljuk be, hogy nem végig szerelembe fogják leélni, mert vannak mélypontok is, meg vannak nagyon jó pillanatok is, de szerintem inkább már az időskorban egy nagyon mély szeretet és kötődés alakul ki két ember között.
És szerinted ez baj, vagy egy ilyen fájdalmas dolog, hogy ez a kezdeti nagy fellángolás az egy idő múlva átalakul?
Szerintem nem, meg szerintem így a természetes, mert azért nagyon sok minden történik, akár egy házasság, vagy egy kapcsolat során is, hogyha tényleg házasságtól halálig együtt vannak, és azért nagyon sok megpróbáltatás is van közte, és nem tud az a szerelem fent maradni, mint az elején, amikor még csak ismerik, vagy megpróbálják megismerni egymást. Mert már szinte mindent tudnak a másikról is igazából már. Mondhatni, hogy nincs új terület, amit felfedezzenek, de ez nem teljesen igaz, mert azért még mindig van.
Olivia, szerinted létezik örökké tartó szerelem, sírig tartó hűség, párkapcsolat egy egész életre szólóan?
Okulva a nagyszüleink, vagy mondjuk a 100 vagy 50 évvel ezelőtti kapcsolatokból, amiket így hallunk, mind a, hát akár a közéletből, vagy akár a nagyszüleinktől, vagy dédszüleinktől adódóan, tehát így a régebben élt emberektől tényleg vannak több sírig, vagy halálig tartó kapcsolatok. Azért nem feltétlen a szerelem szót használnám erre, mert abban is egyet tudok érteni Annival, hogy ez később átalakul, mert benne lehet az is, vagy gondolom, hogy benne van, hogy ez egy idő után átalakul egyfajta megszokássá, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy van valakink, és ez egy idő után természetes lesz, miközben szerintem azért nem van ennek árnyoldala is, hiszen a elvesztése az pedig sokkal fájdalmasabb, ha megszokjuk ezt a dolgot. De úgy összességében én úgy fogalmaznék, hogy reménykedem benne, hogy van ehhez hasonló dolog, mert az is igaz, hogy a mostani időszakban és a mostani, nem is feltétlenül a generációban alapjába véve, a társadalomban nagyon sok norma átalakult így a házasság és a szerelem kapcsán. Sokkal másabbak mondjuk a mai világban a prioritások is, úgyhogy összességében nem csak, hogy hiszek, reménykedem, hogy inkább van ehhez akár csak hasonló is.
Örülök, hogy ezt mondjátok, mert én is azt gondolom, hogy az ember szívébe van írva az a vágy, hogy megoszta az életét, az egész életét valakivel és egy valakivel, akit valóban társként el tud fogadni, és tudják egész segíteni egymást egész életükön át. Ebben a mai adásban abban próbáljuk megtalálni a választ, hogy mi kell ahhoz, vagy mi szükséges ahhoz, hogy egy fellángoló szerelem egyszer majd eljusson egy mélyebb szintre, egy olyan kapcsolati szintre, ahol már valóban el tudnak köteleződni egymás mellett, és a mindennapok, ahogy Olivia mondta, hogy megszokottá vált ritmusában is, egymás mellett tudnak maradni, amikor már nem az a nagy, meleg, lángoló érzelem köti össze őket. Az irodalomban és a művészetekből is ismerjük ezt az örök szerelmet, az el nem múló szerelmet és a szép párkapcsolatokat. Tudnátok erre példát mondani?
Például Rómeó és Júlia, de szerintem ez is nagyon érdekes volt, mert ugye maga az egész mű azzal indult, hogy Rómeónak egy szerelmi bánata volt egy másik nő miatt, aki ugye nem viszonozta az ő szerelmét, és hogy utána annyira gyorsan, szinte egy szempillantás alatt beleszeretett Júliába, és szerintem ezt a szerelmet Júlia iránt az is erősítette, hogy mondhatni elérhetetlenek voltak egymásnak, mert ugye két rivális családból származtak, és szerintem ez még izgalmasabbá tette az ő kapcsolatukat, és annál jobban akarták, hogy együtt legyenek.
Vagy például magyar viszonylatban megkülönböztethetjük akár Radnóti Miklós és Gyarmati Fanninak is a szerelmét, mert abból a szempontból ugye bár nekik nem annyira hosszú életű kapcsolatuk volt, mármint így a földi létben, tehát talán olyan 5 évig voltak társai egymásnak, amíg Radnótit el nem vitték ugye munkaszolgálatra, ahol később meg is halt, de viszont a sírig tartó szerelemet nézve az egyezik meg az egészben, hogy utána immáron özvegye Gyarmati Fanni az igyekezett fenntartani az egész örökségét, és szó szerint tényleg a élete végéig hűséges volt hozzá, mert ugyanúgy fenntartotta mind a volt férjének a verseit is, tiszteletben tartotta, és azért tudni kell, hogy Gyarmati Fanni az nagyon hosszú életű személy volt, tehát 101 évesen halt meg, szóval tényleg egy eléggé hosszú életű dologról beszélhetünk.
Igen, azt gondolom, hogy azért az irodalomban, ahogy így említettek is, tettetek is egy példát, hogy minden korban megjelennek az örökké tartó szerelemnek a példái, az archetípusai, talán, ahogy mondtunk, nem is véletlenül, hiszen valahol az ember erre van meghívva. Ezekből a történetekből is láthatjuk, hogy a szerelem az egy nagyon erős érzelem. Nagyon különleges lelki hangoltság, amolyan megváltozott tudatállapot. Nem lehet egy könnyen szabadulni tőle, nehéz kitörni a szerelem bűvköréből. Sokszor azt is mondják, hogy valamiféle megszállottsághoz hasonlít ez az érzés. Olyas valami, ami egész lényünket lefoglalja. Mi jellemzi a szerelmes embert? Milyenek vagyunk, amikor elborít bennünket a lilaköd, amikor a fellegekben járunk?
Mondom, hogy annyira nagyon tapasztalt vagyok ebben a témában, inkább külső szemlélőként tudom azt mondani, hogy egy szerelmes embernek a kedély vagy tudatállapot, nem is tudatállapot, kedélyállapota vagy hangulata az eléggé ingatag talajon áll, mert hogyha mondjuk azzal a adott emberrel történik valami jó dolog, vagy akár a köztük lévő kapcsolatban, akkor az mindjárt úgy van hatása az emberre, hogy ő is boldog, de ugyanakkor ott van a másik véglet is, hogyha esetleg valami negatív dolog történik, akkor az már negatívan hat az adott emberre is. Szóval én valamilyen szempontból azt tudnám mondani, hogy labilis. És ezt nem feltétlen negatív értelemben kell érteni, hanem ez mindkettő végletre igaz.
Andi?
Hát nekem sincsen túl sok tapasztalatom ebben.
Na de látjuk a másikon, nem? Tehát rá van írva, igen, hogy szerelmes, ugye?
Igen, és nagyon, tehát szerintem az elején még nem is látjuk annyira a rossz tulajdonságait, és annyira nem akarjuk elhinni, mert csak a szerelmet látjuk, hogy mennyire szeretjük a másikat, és akár egy barát vagy egy családtag óvaintését sem veszük komolyan, mert mi teljesen meg vagyunk bizonyosodva arról, hogy az a személy nem az, vagy nem illenek rá azok a dolgok, amit ugye a másik mond róla, és szerintem ez valamilyen szempontból jó is, mert megbízunk a másikban, hogy ő ezt nem tehette meg, vagy nem ilyen személy, vagy nem ilyennek ismerem, de szerintem meg kell találni benne az arany középutat, hogy azért, hogyha tényleg már nagyon sokan mondják, és tényleg óva próbálnak inteni, hogy ez nem fog akár működni, vagy ez egy nagyon rossz tulajdonság, akkor azért el kell tekinteni attól, hogy mennyire szeretjük az másik embert.
És azért, hogyha megnézzük akkor, hogy ahogy megfogalmaztad azt, hogy azért a körülöttünk levőknek az óvaintése azért, ilyenkor akármennyire szerelmes az ember, szerintem mérlegelnie kell azt, hogy a családja az őt is ismeri, és hogy milyen lelkületű, tehát, hogy mondjuk az ilyen dolgokat hogy tudja kezelni. Szóval, hogy azt kell szem előtt tartania szerintem az embernek ilyenkor, hogy a családjának a szavát, meg a barátainak a szavát, azt érdemes meghallgatni, hiszen egyrészt jobban is ismerik a családtagjukat, meg a barátjukat, nem is akarnak neki rosszat. Tehát a családnak és a barátoknak azért szerencsére a túlnyomó többségben az a fő motivációjuk, hogy az adott embernek vagy hozzátartozónak a legjobbat akarják. És hogyha ez azzal jár, hogy esetlegesen óvaintik vagy óvaintjük az adott emberrel kapcsolatban, az nem feltétlenül kell rossz ómánként kezelni, csak érdemes egy kis polcra úgymond az agyunkba elrakni, és talán amikor észreveszük a intőjeleket, akkor érdemes észben tartani.
Milyen ügyesen mondtátok, hogy ebben a nagy lila kötben azért valahol észnél kell lennünk, ugye? Hogy azért az milyen tévutakra is tud bennünket vezetni. Mindig eszembe jött itt a Róma és Júlia története, hogy nekik is mondták a szüleik, hogy nem kéne. Hogy lehet, hogyha jobban hallgatnak rá, akkor nem mondom, hogy a mai napig élnének, de ugye? Vagy lehet, hogy ez a nagy lilaködös Róma és Júlia szerelem, ami azért egy éretlen szerelem volt, hogy ennek nem így kellett volna végződnie. Thank you. Vannak-e fizikai jelei annak, hogyha valaki szerelmes?
Szerintem azért elég sok jele van. Igen. Tehát így külső szemlélőként is azért észrevesszük, hogyha akár egy ismerős, vagy akár két osztálytárs az esetünkben úgy közelebb kerül egymáshoz így érzelmileg, mert egymással akarnak csak lenni, beszélgetni, ugye nagyon keresik egymásnak a társaságát, és mondhatni, hogy a körülöttük lévő embereket egy kicsit el is hanyagolják ebbe a próbálkozásba, hogy egymásra találjanak valamilyen szinten. Úgyhogy szerintem azért, hogyha két szerelmes ember közel kerül egymáshoz, és mert egymásban szerelmesek, akkor azért a környezet nagyon hamar észreveszi rajtuk.
Szerintem ez is egyébként egyed függő, mert valaki jobban meglátszanak az érzései, valaki pedig kevésbé, tehát jobban tudja valaki tagadni, valaki pedig egyre kevésbé. Hát például mondjuk szerintem, aki jobban látszik, azon azért meg lehet látni, hogyha feltűnik az adott ember, azért lehet, hogy lehúzza a vörös, tehát hogy azért sokkal boldogabb lesz, akár érezheti magán, hogy a szíve is jobban elkezd dobogni a kelleténél, szóval ez, ennek így úgymond fizikai dolgai is megfigyelhetőek, ezt úgy mondom, hogy vannak olyanok, amiket az ember saját magán tud megfigyelni, vagy külső szemlélőként egyszerűbb, de biztos, hogy vannak, mert eleve össze van kötve ez az egész érzés, így a testünkkel össze van hangolva. Ilyen szempontból is vannak tünetei, úgymond.
Hát ugye látjuk, hogy mondtátok ti is, hogy a szerelmes emberek csillog a szeme, fel van dobva, a fellegekbe jár, szívesen beszélnek a társukról. Ugye nem lehet nem észrevenni, vagy mondjuk a lányok ilyenkor különösen szépek lesznek, gondosabban sminkelnek, különös gondot fordítanak rá, hogy mit vesznek fel. Ugye, és hát nyilván önmagunkban is megtaláljuk ugyanezeket a jeleket, hogyha szerelmesek vagyunk, akkor hát szerintem lehet, hogy órákval lehet tölteni, vagy mérni az időt, amennyit a gondolatba foglalkozunk a szerelmünkkel. Már előre eltervezzük azt, hogy mit fogunk neki mondani. Várjuk a percet, amikor találkozunk vele. És hát készülünk. Külsőleg is, megmondom, az egész gondolatvilágunkat lefoglalja ez a szerelem. Ahogy mondtátok is, látjuk, hogy szerelemben, a szerelmes ember az nagyon furcsa tud lenni. Mégis milyen pozitív hatása van a szerelemnek?
Szerintem úgymond mind érzelmi szempontból, mind tudományos, meg biológiai szempontból is van pozitív hatása. Érzelmi alatt értem azt, hogy ahogy már az előbb is szó volt róla, sokkal boldogabb az ember, sokkal, hogyha már kapcsolatban van, is sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal tényleg egy szóval boldogabb, és talán mondhatni, hogy elégedettebb is, és ezt betudhatjuk annak, hogy ugye a szerelemnek, meg ugye a boldogság, az ebből kifakadó boldogságnak van egyfajta hormon, ami boldogságot termel így a agyunkban, és az úgy kihat a lelkünkre is, tehát így a, úgymond az idegrendszeri dolgaink is kihatnak, úgymond szerintem a lelki világunkra is, meg úgy alapjába véve a külső világból kapott impulzusok is, és ez elől nem kivétel a szerelem is, szerintem, szóval vannak bizony jó hatásai.
Ez bizony így van, ahogy az Olivia mondta, hogy a szerelem az nem csak egy érzelem, egy lelki állapot, hanem egy biológiai valóság is, ami néha játszik velünk. És néha valóban a hormonok miatt vagyunk annyira boldogok, felhőtlenek, feldobottak, kevésbé a kapcsolat mélysége miatt. Ugye úgy érezzük, hogy tényleg megszínesedik az életünk, kinyílik a világ. Már csak azért is, mert hogy a másik szemén keresztül is kezdjük el megismerni és látni a világokat, a világot, az embereket. Ugye mondtátok, hogy a szerelemtől bizony érzelmileg gazdagodunk. Azt is mondhatjuk, hogy egy nagy motiváló tényező. Ugye azt szokták mondani a szerelmesek egymásnak, hogy lehoznám érte a csillagokat is. Hogy szinte teljesíthetetlen próbák kiállására képesíti az embert. Emberfeletti teljesítményekre. Ugye tudunk olyan történeteket, ahol valaki elmegy egyetemre azért, mert a szerelem indítja arra. Mert hogy ő olyan jó akar lenni, hogy még jobb, még többet szeretne adni a kedvesének.
És most ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem az, hogy tényleg, hogyha szeretünk egy embert, most nem, most igaz, hogy ezt a témát érintjük, de akár egy családtag, akár egy barát, vagy tényleg a szerelem kapcsán, hogyha fontos nekünk valaki, akkor tényleg minden létező lehetőséget és alkalmat meg fogunk ragadni azért, hogy neki jobb legyen, és hogy a vele való kapcsolatunk jobb legyen, és akár ezért hajlandóak vagyunk feláldozni a pillanatnyi jólétünket is, vagy hajlandóak vagyunk eltűrni a szenvedést is.
No, mielőtt azonban még itt elvesznénk az érzelmek és a lélek útvesztőjén, jó, hogyha tudatosítjuk magunkban, úgy, ahogy arra Olivia már utalt, hogy az előbb felsorolt intenzív, sokszor ellentmondásos, szerelmes érzelmi állapot mögött bizony biokémiai folyamatok húzódnak meg. A szerelem minden lírai szépsége mellett egy erőteljes hormonális reakcióktól kísért bonyolult folyamat. Mit gondoltok, hogy mi a célja a teremtés, vagy a természetnek, vagy hát mondhatjuk úgy, hogy az isteni gondviselésnek azzal, hogy a szerelmet tulajdonképpen kódolta az ember biológiai valóságába? Miért olyan rettentően erős, egyetemes, hiszen minden kultúrában jelen van, és minden embert megérintő érzelem a szerelem?
Szerintem azért, mert ennek is van úgymond egy biológiai valósága. Kezdetektől fogva akár a isteni gondviselésnek a vonulatát nézzük, vagy akár a biológiai valóságot, az ember az kezdetektől fogva társas lény és társas lényként kezeljük. Ezt kezeljük úgymond így a egész egyetemes emberi evolúció történetébe, hogy úgy mondjam. És az ember az így a pszichológiájából kiindulva vágyik arra, hogy tartozzon valakihez, aki tényleg úgymond a másik fele. És lehet, hogy ha visszamegyünk úgymond a teremtés történetig, akkor megkapjuk a választ, hogy az első emberpár, ugye Ádám és Éva, ők is mondhatni együtt élték meg a paradicsomból való kirekesztettséget a bűnbeesés után. Szóval lehet, hogy ez is úgymond egy kezdetektől fogva egy olyan jel, vagy egy olyan ok, ami okot ad arra, hogy higgyünk az egymás mellett való kitartásban.
De miért nem elég az, hogyha hiszünk benne? Hogy miért nem elég, hogy ez egy ilyen szép érzelmi állapot lenne, egy ilyen szép áldott lelki, nem tudom, állapot, hogy miért kell ezt biológiai folyamatokkal, hormonokkal megalapozni?
Szerintem azért, mert valaminek végül is ki kell váltania azt a reakciót, hogy nekem tetszem valaki, vagy én szerelmes legyek valakibe, és ugye valakinél lesz hosszabb, valakinél rövidebb folyamat, és ugye mindent úgymond valamivel el kell kezdeni, vagy be kell indítani, és szerintem ez ennek a oka.
Az Andi azt mondja, hogy ez valami erős löket, ami mifelé löki az embereket, a férfit és a nőt végeredményben.
Vagy egymás társaiként éljenek.
Méghozzá nem is akár hogyan, hanem ez a nagy érzelmi állapot, ez nagy szerelem, ez egy milyen kapcsolat felé löki őket, vagy irányítja őket?
Hát akár a felé is, hogy összekössék az egymással való életüket, úgymond a Úr színe előtt is, akár meg így megmutassák az embereknek, hogy ők egymáshoz tartoznak.
Pontosan.
És ezt megpecsételik.
Igen, ahogy mondod, tehát, hogy ez az erős érzés a hormonok nyelvén, mindenféle hormon itt a boldogság hormontól kezdve ilyenkor beindul, de az egyiket úgy hívják, ez az oxitocin, annyira nagyon én se tudom, de ez a kötődési hormon. Ugye a nevébe benne van, hogy gyakorlatilag szintén érzelmi ragasztóként működnek. Megkönnyítik, hogy ez a két ember egymásra találjon. Megkönnyíti ez a hatalmas nagy érzelem, ez a lila köd, mondhatjuk így is, hogy a két ember megközelíthetővé legyen egymás számára. Képessé tesz bennünket elfogadni a másikat. Meglátni benne a legszebb énjét. Ez egy olyan erő mégis, amely összeköti őket. Olyan erős erő, amely képes a kapcsolatukat kizárólagossá tenni. Ugye, amikor szerelmesek vagyunk, azt érezzük, hogy nem tudom elképzelni az életemet nélküle. És hogy nem tudom elképzelni az életemet mással, csak vele. És ebben egészen biztosak vagyunk. Ez egy olyan erős érzelem, amely képes, ahogy mondtuk, tartósan és hosszú időre, akár egy egész életre megalapozni a kapcsolatot, és megerősíteni. Csúnya szóval mondhatnánk azt, hogy tartósítani. Lejárt az adásidőnk, és a következő adásba kell majd folytatnunk, ahogy az Andi már utalt rá, hogy igen, igen, de hogy ez a nagy, intenzív érzelmi állapot, ez valójában nem tart örökké. Mégis az emberpár arra hivatott, hogy ez a gyönyörű kapcsolat egy egész életre szóljon. Megpróbáljuk megkeresni a választ arra, hogy miért fontos az, hogy egy egész életre összekösse őket ez a kapcsolat, egy egész életre társak legyenek egymáshoz, és hogy mi az, hogyha nem ez a felfogozott érzelmi állapot, akkor mi a csuda lehet az, ami valóban képes őket egymás mellett tartani társként egy egész hosszú éveken át. Itt az adás végén köszönöm szépen a beszélgetést nektek, és hoztam egy szép imádságot, egy áldást, amit szeretném, hogyha az Andi felolvasva nekünk, és itt gondolatva mi is, meg a hallgatók is, háláthatnánk a házasságunkért, aki házasságban él, gondolhatunk a szüleinkre, nagyszüleinkre, akik nagyon szép párkapcsolatban éltek, és aki pedig nem házas, az kicsit tudatosan reflektálhat arra, hogy mi is az, amit mi a párkapcsolatban keresünk.
Áld meg, Uram, azokat, akik a házasság szent, szerelmes szövetségében élnek. Áld meg áldozatvállalásaikat, áld meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak. Tedd erőssé a kezüket, amellyel egymás kezét fogják, tedd gyöngéddé szívüket, amelyben egymást hordozzák. Tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házas életüket példává a felnövő nemzedék számára. Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak. Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mind halálig hűségesek maradjanak. S majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!